Agatha Christie 10 kicsi néger című krimie 1939-ben jelent meg az Egyesült Királyságban. A szakma egyik legnépszerűbb kötetének tartja. Több mint 100 millió példány kelt el belőle. Sőt, napjainkban is vezet több kiadó népszerűségi listáján. A történetet Agatha Christie álmodta színpadra is. Ő írta meg a színpadi változatot. Sőt, különböző címmel filmek is készültek belőle. Magyarországon először 1941-ben jelent meg a regény A láthatatlan hóhér címmel. A Marosvásárhelyi Színház Tompa Miklós társulata most vitte színpadra A láthatatlan hóhér és Már senki sem címmel, Gáspári Katilla rendezésében. A produkció szilveszteri előadásként született, és azt a fajta szórakoztatást szolgálja, amely nem csak olykor nevetésre késztet, hanem izgalmas fejtörést is biztosít a nézőnek. A történet könnyedén indul. 10 ismeretlen ember meghívást kap egy pazar villába, egy sziklás, elhagyatott szigetre. Ez a sziget egy néger fejhez hasonlít, erről kapta a nevét is. A villa titokzatos tulajdonosáról mindenféle pletykák keringenek. Látni azonban senki nem látta. A vendégek sem egészen értik, miért is hívták őket a szigetre, mit keresnek ott. Hamar kiderül, hogy valamennyiük múltjában van valami rejtegetni való, valami, amit legszívesebben elfelejtenének. A színpadi változat első felvonása ezzel telik, hogy ismerkedünk a szereplőkkel, életükkel, múltjukkal. Az előadás éppen ezért lassan lendül be. Mivel a villa tulajdonosa csak nem jelenik meg, a vendégek lassan-lassan felteszik azokat a kérdéseket, amelyek először a titokzatos házigazdára vonatkoznak, annak kiderítésére, hogy ki is lehet ő. Majd a kérdések lassan önmaguk felé irányulnak. A 10 ember rájön, valami közös, láthatatlan szál összefűzi őket. Mindegyikük retteget, rejtegetett titka válik uralkodóvá, és amikor egyik a másik után válik egy ismeretlen kéz áldozatává, mindenki gyanús lesz. A hatalmas idegen kéz, a villa titokzatos tulajdonosa, mint egy láthatatlan rendező játszadozik a vendégek sorsával, és manőverezik a falra aggatott 10 maszkkal, sorra egyenként tüntetve el azokat. Az előadás a felénél kezd el pörögni, a néző, ha nem is ismeri az eredeti történetet, elkezdi a saját történetét is rendezni. Mint minden krimiben, legyen az könyv vagy filmélmény, mi magunk is nyomozunk, saját erkölcsi normáink szerint kiáltanánk ki gyilkosunkat. A történet tulajdonképpen több megoldást is kínálna, akár. Hogy ez esetben kitávozik végül is a szigetről, a szerző, kinek vagy kiknek ad esélyt az életre, az kiderül az előadásból. Nézzék meg önök is! Krimit színpadon ritkán látunk. Agatha Christie-nek ez a története a leggyakrabban játszott színpadi mű Magyarországon. Több helyen is színre vitték már. Gáspári Katilla, mint hallani fogjuk, klasszikus produkciót kívánt rendezni, több évtizedet is visszaugorva az időben, egy kis kacagással, ám annál több izgalommal. A klasszikus rendezést itt-ott a film világából beidézett villanások tarkítják. A vége felé egyre sűrűbben, talán túl sűrűn is. Hogyan vezethető a krimi logikai fonal a színpadon? Melyek azok az elemek, amelyek filmben jobban, könnyebben működtethetők, színpadon azonban más vonalvezetést kellett alkalmazni? Erről beszélgetünk Gáspári Katillával, az előadás rendezőjével.
Mindegyik művészetének megvan a saját nyelvezete. Az irodalom az irodalom, ugye, azt írja a szerző, az író, hogy a főhős bement az erdőbe. Ez egy nagyon szép mondat. Főhős bement az erdőbe. Most én ezt színpadon meg akarom valósítani, mert biztos, hogy nem tudok erdőt a színpadra tenni. Tehát vagy két fát fogok oda tenni, vagy azt mondom, hogy kimegy a színpadról, az az erdő. Ha filmen akarom megcsinálni, akkor meg egyszerűen lefilmezem a főhőst az erdő előtt, de kezdődnek a problémák. Hogy az az erdő lombhullató erdő, az az erdő fenyőerdő, az az erdő tavasszal, ősszel, nyáron, télen, mindig mást mutat. Mi szolgálja legjobban a mondani valót. Ugye, csak egy mondatról beszélgettünk. Most a színpadnak is ez a problémája, ugye a logika az pont ugyanaz a filmen is, mint az irodalomban és a színházban is, de a megjelenítési formája. És itt egyezzünk meg, hogy a nézők nagy része hozzászokott a filmes krimikhez, amiben olyan bravúrokra képesek a színházal ellentétben a filmben utazó kollégáink, amit mi nem tudunk versenyeztetni. Nem tudom a főszereplőnek, a bal szemének a szemöldökéből azt a kicsi háromnegyed részt kimetszeni, hogy az ott felmegy, megráncosodik, és az válasz egy cselekményre. A néző nálunk a színházban kiválasztja azt a sarkát a színpadnak, amit nézni akar. És nem tudom vezetni a néző tekintetét, mint a filmben. Nem tudok részleteket nem megírni, mint a könyvben, és akkor mindig rácsodálkodok, hú, hát végig tudhattuk volna, hol a, ki a gyilkos, miért a gyilkos. Itt az ismeretlen hóhérban, mert erről beszélgetünk, Agatha Christie-nek a lánykori nevén, ugye úgy hívták, hogy Diszkicsi néger. Úgy kell megcsináljuk az előadást, hogy az, akiről kiderül a végén, hogy ő a gyilkos, ha valaki megbolondul, és még egyszer megnézi az előadást, az végig tudja követni a gyilkosnak a mozdulatait, és elkapja minden gyilkosság, gyönyörűen látható. De mi úgy rendeztük meg, hogy mégse legyen ön egyértelmű. Tehát ez, ami nehezebb, hogy ma, amikor a film és a krimi kapcsolatával vagyunk jobban eleresztve, akkor hogy tudok én színpadon krimit csinálni? És csak úgy tudok színpadon krimit csinálni, hogy kiváló színészekkel dolgozom, és a színészeket kiváló helyzetbe hozom. Végül is már nem is a krimi érdekel, hanem az, hogy a színész hogyan jó értelembe véve hazudik a színpadon. Hogyan van mindenkinek egy kicsi titka, hogyan hull le mindenkiről a kicsi titok, hogyan ismerek magamra, mert nekem is megvannak a kicsi titkaim, meg a nagyobb titkaim, és az összes ismerősömnek is megvan a kicsi titka, meg a nagy titka, akkor hogy ismerek magamra, hogy lesz ez kellemes-kellemetlen találkozás. Ez volt a nagy feladat, hogy úgy mondjam, a színházban. Tudjuk jól, hogy az utóbbi időben a rendezők vették át az uralmat egy kicsit a színházban, ami nem baj, én szeretem a jó rendezők, nagyon erős egyéniségű rendezőknek a munkáit. Ők érvényesülnek. Én azt szerettem volna az Agatha Christie ismeretlen hóhér című előadásában, hogy a színészek érvényesüljenek elsősorban. A színészi játék úgy, mint régen.
Milyen alaptörténetet vettél végül is figyelembe, mert ugye maga Agatha Christie is átírta színpadra tulajdonképpen. Ezzel dolgoztál? Mert akkor lehet, hogy könnyebb dolgod volt, mert ő is irányít tulajdonképpen.
Természetesen Agatha Christie-ből dolgoztunk. Van két variánsa, van a szomorú variáns, amikor szomorú a vége, és van a enyhén poénos vége, amikor valakik mégiscsak életben maradnak. Az én erkölcsi nagy dilemmám az volt, amit a kollégáimmal próbáltunk megoldani, hogy csak azok maradjanak életben, akik valóban nem követtek el semmilyen bűnt. Tehát legyen hibás a feltevése annak, aki az egészet megszervezi. Ez az előadás arról szól, hogy előre valaki megszervez egy történetet, odahív embereket, akik nem ismerik egymást, de életük folyamán, különböző időkben és helyeken elkövettek egy-egy gyilkosságot. És mivel a bíróság nem tudta rájuk bizonyítani ezt a gyilkosságot, ezért a negatív főhős a kezébe veszi a történetek irányítását, és azt mondja, hogy jó, akkor én végzem ki ezeket az embereket. És felvet egy csomó nagyon fontos kérdést, például azt, hogy van-e jogom ítélkezni egyénként? Még akkor is, amikor pontosan tudom, hogy ő volt, és a bíróság nem tudja rá bizonyítani, én elvégezhetem-e azt, amit a bíróság nem tudott elvégezni. Vagy ugye megjelenik a úgynevezett klerikális vonal is a darabban, hogy bízzuk ezt Istenre, döntse ő el, hogy hova fog majd kerülni. És van egy kis vita is a két szereplő között, hogy Isten kell eldöntse, vagy Isten átutalta nekem a döntés jogát. De ha átutalta utalta nekem a döntésjogát, milyen formában utalta át? Csak a bíróságon keresztül dönthetem el? Akkor például miért döntök arról, mondjuk ez nem bűnügyi eset, de eldöntöm, hogy gyerekemnek milyen neve legyen, vagy eldöntöm, hogy a gyerekemnek milyen vallása legyen, anélkül, hogy ő tudna erről a dologról. És még meg is verem néha a gyerekemet, mert bűnt követett el. Mit kéne csináljak? És utána tudjuk, hogy szinte életünk végéig követünk el olyan dolgokat, ami hát nem éppen legális. Elkezdve a tilosban parkolástól, egészen a piroson való átmenetelig, és még tudnám sorolni.
Azért néző irányításáról volt szó, csak irányítottad egy kicsit a nézőt, mert nagyon sok minden olyasmi van a darabban, ami biza irányít. A második felében már mindenki a maszkokat nézi. De előtte pedig azzal a zenei kis felcsendülésekkel is tulajdonképpen manipulálsz, és nem tudom, sújtatsz nekik. Ezek végül is nálad mit szolgáltak, milyen célt?
Itt végül is nem manipulálok. A feszültséget próbáltuk meg fokozni. A történetet próbáltuk meg úgy elmesélni, hogy az embereknek ne hiányozzon a filmből ismert közeli kép, a vágás, a különböző képek ütköztetése, ugye? Tehát egy ártatlan női arcot lefényképezek, filmezek, utána egy véres kést, megint az arcot, megint a kést, megint az arcot, megint a kést. Hát ugye tudjuk Hitchcocknál a Psziché című filmben a gyilkolás, ami nem gyilkolás a tusolóban, hogy lehet manipulálni. Na most milyen színészekkel akartuk megcsinálni? Hangeffektusokkal, fényváltásokkal, ritmusváltásokkal, járásokkal, karakterekkel. Én szerettem volna azt a színházi élményt visszahozni, amire azt mondjuk, hogy hát ez a múlt színháza, hogy jön és elmesél egy történetet. És semmi saját olvasat, és semmi, nem szeretem, mikor azt mondják, hogy lila köd. Én egy régi színházat akartam csinálni. Azt sem mondom, hogy nosztalgikus színházat. Ma úgy hívják ezt, hogy vintage. Ez nagy divat most, hogy vintage-be gondolkodik. A képzőművészet is, a zene is, előkaparik a régi Máté Péter slágereket, ugyanúgy elénekeljük, de mégse. Én egy olyan színházi előadást akartam, amit én a gyerekkoromban láttam a 70-es években. Igazi színház, festett falak között, de azt mégiscsak elcsavarjuk a végén és közben. Az ember végig azt hiszi, hogy egy régi előadást néz, de közben mégse legyen régi. Színészeket akartam látni, hús, vér színészeket a színpadon, ahogy egyedül uralják a színpadon, és egyedül uralják az én tekintetemet, most néző vagyok, és becsapnak, és tudom, hogy becsapnak, te azt mondod, hogy manipulál. Én azt mondom, hogy kicsit becsapnak, és alig várom, hogy becsapjanak, mert jól esik, hogy becsapjanak. Mert ugye, amikor az embernek gyereke van, meg kicsi a gyerek, úgy jól esik, hogy manipulál minket a gyerek, meg füllent nekünk a gyerek, mert milyen jó pofa ez a gyerek, mert hát persze, egy gyerektől elvárom, hogy füllentse. Hát ha ezt 40 évesen csinálja, akkor már nagyon haragszunk rá. Ez szilveszterre készült, ez szórakoztatni akart, és szórakoztatni is tud, és nagyon örülök, hogy a poénok, amiket beleépítettünk, azok működnek, a közönség nagyokat kacag, nagyokat tapsol egy-egy vicces jelenetnél, egy-egy vicces megoldásnál, és a végén pedig abszolút átmegyünk musicalbe, hogy ja, Szilveszter, musicalt kell játszani, hát akkor játsszunk, azt is tudunk, miért ne?
Kriszti, nem hangsúlyozta egy picit ki? Én azt hiányoltam a detektívnek, a megoldónak az alakját, akit Gallo Ernő alakít. Én hiányoltam azt, hogy nem hangsúlyosabb. Nekem az kellett volna, talán legyen.
Nagyon megosztó ez a könyv, ez az írás Agatha Christie-nek. Sokan a rajongók közül nem szeretik. Sokan nagyon szeretik. Ennek több variánsa is van, hogy Agatha Christie is megírta. Na most az előadás 2 órát tart, 2 óra 15 percet tart. Magyarán a mai előadási méretekhez képest ez egy rövid előadás, ugye, és még szünet is van benne. 10 történetet kell elmesélni. Igazából 9, mert a bejárónőnek és a komornyiknak egy története van kettőjüknek. Most a 9 történetet mesélek el 120 perc alatt, azt jelenti, hogy egy történetre 12 percem van. Nem tudtuk volna megengedni magunknak azt, hogy a nyomozót vagy bárki mást jobban kiemeljünk, mert abban a pillanatban a másik kárára ment volna. És én nem szerettem volna, hogy felboruljon a színpad, és valaki itt fontosabbnak érezze magát, vagy más valaki kevésbé fontosnak érezze magát. Én egy ilyen csoportos munkát akartam, ugye Agatha Christie is nagyon megfeledkezik az elején erről a hordozó emberről, akit Kovács Botond alakít szerintem nagyon jól, a Narakotról, ezért behozzuk a végén őt is, az nincs benne a darabban, de mondom, most szegény ott az elején 20 perc alatt lejár, süljön még 2 órát a tapsra, hogy a közönség azt mondja, hát tényleg volt ez is az elején. És inkább írtunk neki kis szerepet a végére. Tehát még egyszer, ez egy ilyen jutalomjáték volt, én nem akartam magam egy pillanatig se rendezőnek érezni, hogy most na, végre megcsinálom a nagy munkát, nem én színész vagyok, aki színpadra állítottam most egy előadást, és a színész pajtásaimnak próbáltam tolvaj létrát tartani.
Színész pajtásokkal hogy dolgoztál végül is? Mert ugye mondtad, hogy igen, színpadon nem lehet a tekintetet, nem lehet bizonyos dolgokat. Ezeket valahogyan kellett azért kompenzálni, hogy egy picit a krimi feeling, meg az Agatha Christie feeling azért legyen ott valahogy.
Sok krimit néztünk. Én egy ilyen elvetemedett Columbo őrült vagyok, tehát ha nem láttam mindegyik részt 3-4-szer, akkor nem is éltem. A kollégáim kellett nézzenek ilyen filmeket, mint a Casablanca, és kellett nézzenek ilyen filmeket, hogy a Vád tanúja, tehát a 60-as, 70-es évekbeli krimi filmeket. Szerettem volna egy elegáns előadást. Ott, ahol a viszkis porra tudják, hogy kell fogni, a pezsős porra tudják, hogy kell fogni, az ezüstálcát tudják használni, a manzsettát tudják használni. Tehát úgy dolgoztam a pajtásaimmal, hogy nagy része volt hallgatóm az egyetemen. Azt mondtam, hogy ez egy ilyen szakmai továbbképzés lesz. Nem mondom, hogy nem voltak feszültségeik az elején. Nekem is voltak, csak azt nem árultam el, hogy ja Istenem, hát most az igazgatóval, vagy a volt tanárunkkal kell dolgozzunk. Aztán tudom, hogy elég hamar lekopott rólunk, és elfogadtuk egymást partnerként, és ugyanakkor szerettem volna több kollega számára szakmailag egy kis valóban továbbképzést, mert én többet látok, vagy hogy mondjam, sokkal bonyolultabbnak tartom az egyéniségét és a tehetségét, mint ahogy meg tudott mutatkozni az elmúlt időszakban. És akkor azt mondtam, hogy nézzük meg, hogy ott még van egy kis tartalékunk, és hát ha jönnek majd rendezők, és észreveszik, hogy hú, hát ez ezt is tudja, vagy az azt is tudja. Tehát volt egy ilyen pedagógiai célzata is a munkának. Végén ugye, mikor folynak a nagy beolvasások, akkor mondták, hogy hát elég sok feszültség volt bennük, hogy vajon hogy fogok viselkedni. Egy dolgot nem élveztek igazából, amikor dicsértem is, azt túl hangosan tettem. Sajnos hozzászoktam ehhez a lóidomára. A funkcióz, ami nem éppen a művészettel kapcsolható, hogy tehát amikor dicsértél is, miért kellett kiabálni? Nem tudom, megszoktam a nagy területeket, meg lehet, hogy úgy érzem, hogy akkor hatásosabb, hogy hangosabb vagyok. Nagyon sokat tanultam a kollégáimtól, és nagyon boldog vagyok, hogy végül is ezt sikeresen meg tudtuk csinálni közösen.
A zenében mennyire szóltál bele? A zenében mennyire volt önálló döntéshozatala a Boros Csabának?
Boros Csabával régóta dolgozom én együtt, színészként dolgoztam vele együtt. Tanítottam színészmesterségre annak idején, mert ő színművészeti egyetemet is végzett. Nagyjából tudjuk, amikor azt mondom, hogy zöld, hogy én mire gondolok. És mikor azt mondja, hogy fehér, akkor én is tudom, hogy ő mire gondol. Az ő kiválasztása erre az előadásra, ez egy tudatos döntés volt. Üldögéltünk párszor a szobájában, ő improvizálgatott, én énekeltem, aztán ő énekelt, és én improvizáltam. És vannak nagyon közös nagy szerelmeink a zenébe, például a minimalista zene. Szabad keze volt, de úgy volt szabad keze, hogy előtte megbeszéltük, hogy mi hogy. És Boros Csabának a nagy tehetsége abban is rejlik, hogy színész is. Tehát ő tudja, hogy mit lehet eljátszani. Tudja, hogy mi az, amikor a színészt megemeli a zene. Tudja, amikor a feszültséget, tehát amikor dramaturgiailag már nincs a szövegben több alapanyag, a színész se tud már többet csinálni, akkor jön a zene és átlendíti a holtponton a szituációkat. Végig szól a zene szinte az előadás alatt, nagyon sokszor ismétlődik, de a hangokat, a tengerzúgást, a sirályokat is mind-mind-mind ő írta, és ő találta ki, és remekül együtt lélegzett a színészekkel. Nagyon jól ismeri a társulatunkat. Évekig itt volt színész, játszottunk is együtt, úgyhogy ez egy nagyon nagy nyeressége a színjátszásnak, hogy ez a fiú Boros Csaba elkezdett zenét írni, és színházaknál dolgozik, és meg kell említsem, hogy a tanára az Csiki Boldizsár volt, akitől ő rengeteget tanult, és Csiki Boldizsárnak a zeneszerzői tehetsége Boros Csabában is tovább él és kamatozódik.
Kriminek színpadon úgy igazán itt felénk legalábbis nincsen sem hagyománya, sem megteremtve a műfaji körvonala talán. Hogy nézted te az első előadásokat? Most már elég sok lejárt, hogy mi működjön, mi nem működjön benne. Ennek alapján még egy picit igazítgattál, hogy a közönség hogy reagált? Ez esetben nagyon-nagyon fontos a közönség.
Hát végül is minden előadást a közönség tesz helyre. A közönség fejez be. A közönség nélkül az nem színházi előadást. A közönségnek a reakciója az részese a művészi munkának. A jobb kritikusok, kevés van belőlük, de a jobb kritikusok oda szokták írni a kritikájuk végére, hogy láttam 2018. december 32-én este 7 órás előadást. Hogy véletlenül se a december 33-ai előadással keverje össze. Tehát az az előadás nézett így ki, mert minden színházi előadás az egy különálló művészeti alkotás. Természetesen közösen megbeszéljük minden előadás végén, eddig még sikerült eljutnom minden előadásra, a közönség reakcióit. És elsősorban nem én kérek, hanem a színészekre vagyok kíváncsi, hogy ők hogy látják, hogy élik meg, akkor nem jobbra fordulnék, hanem balra, és akkor ezeket nagyon szépen meg tudjuk beszélni egymással, és már nyert elég sokat az előadás, még rövidült, rájöttünk, hol lehet egy picit jobban meghajtani, hogy ne legyen unalmas, ugye a felvezető rész, az első felvonás, ami végül is csak elmagyarázza a szabályokat, elmagyarázza a technikákat, hogy majd a másodikba indul be igazából a krimi. Azt látom a közönség reakcióin, hogy csodálkozik egy kicsit, hogy tényleg ezt így lehet csinálni, és akkor most itt fogunk nézni az emberek. Korhatáros az előadás. Ugye felhívtuk a közönség figyelmét, hogy 12 éven aluli gyerekeket hát ne nagyon hozzanak az előadásra. Nehéz megmagyarázni, hogy emberek halnak meg a színpadon. Halott nem is naturalista módon tesszük ezt. Valamelyik előadáson, délutáni előadáson elég sok gyerek ült egymás mellett. Hát az egy élvezet volt, én beültem aztán mögéjük, mert ők úgy élték meg az egészet, mint valami telefonos játékot, vagy... Né, eltűnt megint a maszk! Hí, mikor volt? Te figyeld bal oldalon, én figyelem jobb oldalon. És elkezdték csak a maszkokat nézni, hogy tűnnek el a maszkok, nem tűnnek, mikor tűnnek el a maszkok. Né, ott... Ja! És valami olyan gyermeki áhítattal élték át, hogy azt mondja az ember... Jó, végül is lehet 12 éves gyerekeket is behozni, hogyha a gyerek jól nevelt, érett arra, hogy ezt fel tudja dolgozni, és nagyon sok rajongója lett, fiatalkori rajongója, hát 12 éven felüli, 14-15 éves fiatalok elkezdték nagyon szeretni az előadást, és valószínűleg elkezdenek Agatha Christie-t is olvasni. Hogy mondjam, ebből a műfajból az egyik legjobb az Agatha Christie, mert soha élesen nem fogalmaz, nincs benne brutalitás, nincs benne erőszak, és hihetetlen pontos logikával dolgozik. És azt hiszem, hogy a pontos logikára az embernek szüksége van az életben, minden területen, és ez egy ilyen nevelő lehetőség is lehet. Egy jó krimi, az nevelhet is az embert az óvatosságra, az alaposságra, a körültekintésre. Én remélem, hogy megtalálja helyét az előadás. Én nem azt mondom, hogy innentől kezdve krimiket még fogunk színpadra vinni. Egyrészt mondom, a tévé és a film az nagyon keményen jön. Kettő, a magyar irodalomban is nagyon kevés a hagyománya a kriminek. Nem nagyon vannak nagy krimi íróink. Színpadon meg nagyon kevés, nem, most próbálok hirtelen gondolkozni, hogy ki az a magyar krimi szerző, de nem tudok krimi szerzőt. Biztos, hogy van, de aki színpadra írt volna krimiket. Amit Erdélyben szoktak játszani, az a 8 nő, a drámairodalom történet 80%-a férfiakra íródott. Ma a szakmában sokkal több hölgy jelentkezik, mint férfi, tehát túl sok a színésznő a megírt szerepekhez képest. Shakespeare-nél is egy-egy darabban van 2-3 jó női alakítás, és van mellette 15 jó férfi. Szóval 8 nő, Robert Thomasnak a darabja, Hal 4-esben, ezt szokták még néha-néha eljátszani különböző jutalomjátékok gyanánt volt, Sepsiszentgyörgyön volt, Nagyváradon, aztán Vásárhelyen is volt. Tehát kevés-kevés krimi van, nincs nagy kultúrája nálunk, szerintem ez egy ilyen réteg irodalom rész, drámairodalom rész, de szerintem jó kaland volt.
De ugye itt nem ér véget, tehát még játszátok az évadban, tehát nem kizárólag a szilveszteri szórakoztatást szolgálta.
Nem, természetesen nem. Valóban a kikapcsolódás szolgálja, a szórakoztatás szolgálja, igen, lehet egy krimin is lehet jól szórakozni, nagyon jókat röhögnek az emberek rajta, és az az igazság, hogy a végén azt akartuk, hogy az ember úgy jöjjön ki a színházba, azt mondja, hogy örülök, hogy élek. És másnap a munkahelyén, vagy útban a munkahelye fele, azon is gondolkozzon, hogy vajon nekem mennyi titkom van. Vajon egyszer eljön-e az ismeretlen hóhér utánam is, és azt mondja, hogy tudod, hogy egy pár évvel ezelőtt ezt csináltad, és az jó volt, vagy nem volt jó. Nézzük meg, hogy a világunk most errefele tendál. Ugye ez a MeToo jelenség is arról szólt, hogy akkor most vegyük elő a régi történet, meddig vegyük elő a régi történeteket? Meddig megyünk bele a családon belüli erőszaknak a kérdésébe, amit eddig mi abszolút tabunak tekintettünk, senkinek semmi köze nincs hozzá. De ezekről kell beszélni, és akár egy krimi is jó ürügy lehet ezeknek a beszélgetésére.